Legrégebbi technikánk a bicskafaragászat, vagy pásztorfaragászat. A súlykulót magát ugye mosásra használták, az asszonyok ezen püfölték a ruhát a patakpartján, ugyanakkor érdekes dolog, egy szerelmi ajándék is lehetett, ugye ilyen galambok, csokolózó galambok, ilyesmik is vannak rajta. A legény faragta, hogy faragtatta a lánynak, az elfogadta az udvarlását, vagy a házassági ajánlatát. Ha viszont nem volt kedve mosni rá, akkor a súlykulót elhajtotta, és ezzel elveszélyt. Semmi esélyed nincsen. Ez volt a jelzés. A vésőfaragászat pici a fiatalabb technika, elsősorban a székelykapukon használják. Ennek is több évszázados hagyománya van. Itt Vargyason is nagyon érdekes. Az 1700-as években itt a Daniel kastély előtt is székelykapu, akkor nem úgy hívták székelykapu, ezt ugyan feltételezik, hogy Orbán Balázs használt először székelykapu kifejezést, ilyen feltételezés is van. Na de a lényeg, a vésőfaragászat szerintem onnan terjed át a butorokra, körbe a fejpillantanak a függőn tartók jelnek, vagy azokból a székekből láttak már többet is, és a legmunkásabb, legszebb változat a vésőfaragászatnak az áttört faragás, amikor a minta közül az alapot teljesen kiszedegessük. Akkor jönnek a domborművek, tehát a mi családunkban is készültek ilyen művészibb jellegű dolgok, ezeket így nevezem. Nem hagyományos dolgok, de elkülönítve a hagyományostól, a hagyományos pedig igyekeztek tisztán megőrizni. Na, ide sorolható a kicsi kapu makett is, ugye már említettük a 1568 és 1968-as évszámot, ugye fontos évszámok, a 400 éves évforduló, arra készült, vagy a legkülönlegesebb az ilyen nem hagyományos daraboknál, ez a lánc, ami egy darab fából készült. Tehát ezt is ilyen bravúrként készítették, időtöltésből, amik abban az időszakban is, amikor nem volt erre olyan kereslet, a kommunista időkben, de hát a hangyatlás megindul már az 1900-as évek elején, az első világháború, ugye egy nagy törés. Mióta a családnak az erénye, már voltak még butorfestő, fafaragó dinasztia, akkor is folytatta. Tehát ilyesmikkel foglalkoztak például, vagy templomoknak adományoztak nagyon-nagyon sok mindent. Tehát el lehet menni itt a székelyföldi templomokba, lépten nyomon dédnagyapámnak a munkáival, nagyapámnak a munkáival, apámnak a munkáival, nagybátyámnak a munkáival lehet találkozni. Nincsenek illeszve láncszemek, egy darab fából faragták ki, és egy-egy erdélyi nevezetesség minden láncszemre erre a faragból. Még egy mintakincsünk is van, a kopjafás minták. A csillárnak a szarrain figyelhetők meg például, vagy ott a sétabotokon. Kopjafás mintáról viszont azt kell tudni, hogy igaz, hogy díszítő jelleggel is használjuk őket, például ezekben az esetekben, amiket elsoroltam, de a temetőbeli kopjafákat ma is úgy készítsük, hogy az illetőről beszélnek, aki ott el van temetve. Tehát csak a mintáról nagyon sok mindent meg lehet tudni, ezeket ma is jön a hozzatartozó, akkor kikérdezzük, és úgy tervezzük meg, és úgy faragjuk ki a kopjafát. Elsősorban férfi vagy nő, házas volt, hány gyereke volt, egyszerű gazdálkodó volt, tanult ember volt, katonaember volt, ott temették el, ahol született. A jellemvonásokra is volt pár finom jelző, tehát van nem például veszekedős. Nagyapám úgy írta le, a darázsfészkes, az a minta ott, az a csillagos.
Olyan sok-sok apró csillagszerű. Az a veszekedős
ember. Ezeket a jeleket a falu emberei le tudják olvasni?
Hát valamikor letudták általánosan. Most is még azért annyit tudnak, ugye, hogy a tulipán az nőt jelent, a gömb az olyan tökéletes, mint mi férfi. Vagy egy ilyen lándzsarcsúcs, mint az férfi, illetve katona. Na, ezeket azért nagyjából tudja, majd napig is az egész Kárpát-medencében. A többi mintakincs az komplikált is, azt nem is lehet elvárni, mert az vidékenként változott. És akkor ott van az a kérdés is, hogy a kopjafa egy dolog, s a fájfa mastartiszta. Vagy dr. Kóska arról, hogy világított erre is.